Jézus Krisztus mondja, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Egyelemékünk és békesség Isten tudom, mi a templomból, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, bűnbánati Isten tiszteltünk kezdetén a 340-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. Az első három versét énekeljük, leülve mind a hármat, mert foglaljuk el helyünket. 340. énekünknek, tehát az első három versét énekeljük, mind a hármat leülve. A 340-es énekünk első verse így kezdődik. Tehát drága Jézus, mi történt ezzel, hogy oly keményes volt az orvosok.
A mi nagypénteki ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, különös, hogy azon a napon, amelyen egész szívedet, mindenedet odaadtad, sűrög ez a világ, ugyanúgy, mint minden másnak. Nem állnak meg, hogy a te szereteteden elcsendesedjenek. Oly sok ember nem törődik avval, hogy ezen a napon érette történt engesztelő áldozat. Valakinek meg kellett halnia azért, hogy ő élhessen. Sűrög forog ez a világ, tele rohanással, tele sajnos bűnnel és istentelenséggel, de te ígéd megállít bennünket. Nem vagyunk különbek a világ fiainál. Nem vagyunk mások, és nem vagyunk másabbak. Értünk is, meg kellett halnia a megváltónak. Köszönjük Istenünk, hogy megállít bennünket a te szavad, hogy a harangszóra összegyűjtöttél bennünket. És köszönjük Istenünk, hogy megemlékezhetünk a mai napon arról, amit te cselekedtél értünk. Mi olyan gyakran arról szeretnénk szólni, hogy mi az, amit mi tettünk, érted? De nem ez számít. Csak az, amit te tettél, ott a Golgotán érettünk. Te szolgáltál az Isten, érettünk elveszett bűnösökért. A Szent szolgált és életét adta. A kárhozottakért, a lázadókért, az ellene vétkezőkért. Urunk, hadd értse meg a szívünk, hogy miről szól a húsvét. És hadd lássuk egybe a nagy pénteket és a húsvét vasárnapot. Az, hogy ne gyásznak a napja legyen ez, hanem annak az örömnek a hangja, hogy az Isten szeret engem. Annak az örömnek a napja legyen mindegyikünk életében, hogy mindegyikünk szíve tudja ezt hinni, vallani, és újonva elmondani, hogy az Isten szeret engem, és az ő egyszülött fiát áldozta értem, hogy az övé legyek. Köszönjük Istenünk a húsvét vasárnapi feltámadást. Ugye megváltó, engesztelő áldozata érvényes. Legyőzte a halált is. És te pecsétet tettél arra, Istenünk, hogy ez az áldozat örökre érvényes, és aki bűnös erre hivatkozik, élni fog örökké. Adj nekünk olyan hitet, amely csak erre hivatkozik előtted, erre néz, Jézus engesztelő áldozatára, vérének érdemére. Adj olyan hitet, amely nem önigazságunkban, nem a magunk cselekedeteiben bízik, hanem csak abban, hogy te Jézusban mit tettél, hogyan szolgáltál értünk. Könyörülj a gyülekezet szenvedőin, könyörülj árvákon, özvegyeken, szomorkodókon. Könyörülj azokon, Urunk, akiket az ünnep gyász fájdalmában ér, és könyörülj azokon, akiket testi betegség gyötör, vagy lelki kínok, vagy próbák terhe. Te ismert mindannyiunkat. Vedd körül kegyelmeddel a szenvedőt. Segíts a hozzá kiáltónak. Adj vigasztalást a szomorkodónak, gyógyulást a betegeknek. A mélységben levőket te emeld föl. A hozzá kiáltót te hallgass meg. Légy itt közöttünk, és az, hogy a te igéd is elérjen, utolérjen bennünket, megragadjon, és magadhoz vonjon. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az élő Istennek az igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom előttetek. A János evangéliumának most a 18. fejezetéből, a 28. verstől a 40-es versig terjedő igerész. Tehát az ige János evangéliuma, annak a 18. fejezete, és a 28-as verstől olvasom a 40-es versig. Jézus Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Ők nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre azt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal fog meghalni. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont azt kérdezte tőle, magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus erre így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit kívánságotok szerint szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Van a húsvéti történetben egy személy, akinek mind tudjuk a nevét, szoktunk róla néha beszélni, megemlítjük, de nem sok mindent tudunk róla, és én azt hiszem, hogy olyan nagyon komoly beszélgetés még róla nem nagyon zajlott senki között. Ő Barabás. Az a rabló gyilkos, aki helyett tulajdonképpen papírforma szerint az Úr Jézust kivégezték. Nem tudjuk, hogy mi lett ő velet, miután szabadon bocsátották. Egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy majd a mennyben megtudjuk, hogy hogyan lett az ő sorsa, de én úgy hiszem, hogyha egy picit is őszintén belegondolt az ő sorsába, hogy őt egyszer csak kiengedték a börtönből a kivégzése napján, és valaki mást végezte ki helyette, akkor valami el kellett, hogy induljon benne, egy kicsi hálának a gondolata legalább az iránt, aki ő helyette ment a vesztőhelyre. Barabás. Egy személy, aki benne van a húsvéti történetben, egy mintabűnös, de akit szabadon engednek, és az ártatlan, a szent pedig megy ő helyette az ítéletre. Barabásnak az életéről nem tudunk sokat, sőt, majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy szinte semmit nem tudunk róla. Egy picit az emberi logikával tudhatjuk, hogy valószínűleg nem úgy indult az ő rabló gyilkosság, hogy előtte semmit nem követett el. Biztosak lehetünk benne, hogy van egy hozott öröksége minden embernek. Szüleink és nagyszüleink az előttünk járó generációknak a bűneit és a bűnre való hajlamokat megörököljük. Ezért nem mindegy, hogy mi is milyen bűnöket követünk el, miben élünk, bukunk el, mert örökítjük tovább ugyanezekre való hajlamot a következő generációnak. Hangzott már el erről tanítás a gyülekezetben, hogy alkoholista családban megjelenik a későbbi generációkban is, mert a hajlam öröklődik. Ugyanúgy, ahogy az érzékiség, tisztátalanság bűne is, ha elkövette egy-egy generáció, megjelenik a következő generációban. A hazugság lelke, a tolvajlásnak a lelke, a káromlások mögötti démoni lelkek ugyanúgy megkötözik a következő generációkat. Itt van ez a Barabás. Annyit tudunk, hogy az ő életének a elfogatása előtt egy rabló gyilkosságba keveredett. De képzeljétek el, hogy a bűnnek mindig vannak fokozatai. Mindig mindenkinél vannak fokozatai. Valószínűleg verekedős gyerek volt. Már kicsi korában ott volt benne az agresszió, mindig kötekedett, igyekezett fitoktatni az erejét, hatalmaskodott a gyengébbek fölött, és ez ugyanígy volt, amikor nagyobb lett. Aztán a bűn előre halad az embernek az életében. Ha Isten kegyelme nem állít meg bennünket, a bűn a kiteljesedés felé halad minden egyes ember életében. Aki erőszakos volt, még erőszakosabb lesz. Aki káromkodó volt, még durvábban és mocskos szájukban fog káromkodni. Aki kicsin korában tisztátalan fantáziájú volt, nagyon parázna ember lesz, kiteljesedik a bűn, mindig így halad előre. Barabás valószínűleg rossz társaságba keveredett. És megvoltak azok a bűnök, amelyek szép lassan a lelkiismeret gátjait lerombolták. Isten épít belénk gátakat, lelkiismeretet is. És pontosan érzi az ember, hogy na, ebben nem kéne belemennem. De belesodorja szépen a kísértő, hogy belesodródunk dolgokba. Nem tudhatjuk, hogy mennyi mindenbe sodródott bele ez a Barabás, de lehet tudni, hogy apró tolvajlásokkal kezdte, aztán jött a nagyobbik, jöttek talán a házaknak a kifosztás, aztán utonálló lett, és belekeveredett abba, hogy nem csak kifosztott embert, hanem meg is ölt. Aztán a római hatóságok őt elfogják, bizonyítják a vádat, tudják, hogy ő a tettes, és börtönbe zárják az ítéletig, ki is van tűzve az ítélet, azon a húsvéton, amelyen az Úr Jézust is megölték. És képzeljétek el, hogy ott várja az ítéletet, sok lelki gondozó beszél arról, hogy az ítélet végrehajtása előtti éjszakán nem szoktak aludni a rabok. Ott a síralomházban nem nagyon találni olyant, aki mélyen nyugodtan alszik, közben tudja, hogy másnap reggelőt kivégzésre viszik. Valami félelmetes nyugtalanság, békétlenség, izgulás vesz erőt rajtuk, és nem tudnak aludni. Barabás valószínűleg végig virasztotta ebben a különös lelki és mindenféle békétlenséggel teli, teherrel teli éjszakáját, Aztán reggel bejönnek az őrök is, nem a vesztőhelyre viszik, hanem azt mondják neki, hogy most mehetsz, Barabás, szabad vagy, valaki mást végzünk ki helyetted. Nem különös? Egy rab, akit méltán utolérne az ítélet, ezt kapja, te most mehetsz, mást végzünk ki helyetted. Egy ártatlant. És a katonák valószínűleg röhögve kikísérték az ajtóhoz, talán még poénkodtak vele, látták az ő félelmét, a halál félelmét is. Aztán egy-két durva tréfával kilőtték az utcára, hogy akkor erígy. Én úgy hiszem, hogy Barabás biztos utána érdeklődött, hogy ki volt az, akit ő helyette kivégeztek. Hogyan történt ez? Mi az, hogy ő várja az ítéletet? És azt mondják neki, hogy te szabad vagy, mert inkább mást végzünk ki helyetted. Nagyon sok mindent tudott minden zsidó ember Jézusról. Az evangéliumokban nagyon sok apró utalás van arra, hogy egész Izraelben Jézus neve ismert volt. Még Heródes király is tudott, hallott Jézus csodáiról, cselekedeteiről, tanításairól. Szerette volna látni végig őt. Pontosan tudta minden zsidó ember, hogy van egy rabbi, egy tanítómester, aki szerte jár és az Isten országának igéit hirdeti. Mindenki hallott az ő csodáiról, hogy leprásokat tisztított meg, halottakat támasztott fel, hirdette a kegyelmet, megbocsátotta a megesett asszonynak, föltámasztotta a Naini ifjút, meggyógyította Péter anyósát, vakoknak adta vissza a látását, bénákat tett járóvá, süketeket hallóvá, mindenki tudott ő róla. Suttogtak róla mindenütt a hátuk mögött. A tanítványok is elmondják Jézusnak, hogy mindenki beszél rólad. Mindenki valami nagy prófétának tart. Sokan a Mesiást, és ugye, mint a Bartimeus, vallották, hogy ez a Jézus a Dávid fia, a Mesiás. Még a szirofőníciai asszony, aki egy pogányasszony volt, és nem Izraelben lakott, ő is fölkereste Jézust, hogy leányomat kegyetlenül, hogy gyötri a gonosz lélek, gyógyíts meg. Barabás is tudta, ki az a Jézus. Hallhatott róla. Még amikor nem volt börtönbe vetve, hallhatott erről a rabbiról. És most elmondják neki, hogy azt a csodálatos rabbit, aki az Isten szeretetét prédikált, aki soha nem ártott senkinek, aki nem volt rablógyilkos, hanem aki tele volt irgalommal, kegyelemmel, szeretettel, na azt végzi ki helyetted. De szabad lettél, ő meg ment helyetted a vesztőhelyre. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lehetett Barabásban. Majd ott fenn az Úr országában megtudjuk, hogy vajon megtérte ez az illető. A Biblia nem ír róla, de Istennek az útjai csodálatosak. Nem tartom kizártnak, hogy Isten pont ezt a momentumot, hogy szinte szó szerint beteljesedik rajta, hogy helyette halt meg a Mesiás, felhasználta arra, hogy ez a Barabás később megtérjen, hívő legyen és éljen örökké Isten kegyelméből. Mi a helyzet velünk, veled és velem? Nekünk is van bűnörökségünk. Ádám és Éva bűnöröksége ránk is hatott. Mi is úgy születtünk erre a világra, hogy Istentől elszakadva, elidegenedve, tele bűnös hajlamokkal. A mi szüleinknek, nagyszüleinknek is egyen-egyenként megvannak a bűnei, amiket tovább örökítettek nekünk. És ugyanúgy, hogy Barabásnál nálunk is megvoltak a bűnnek a fokozatai. Megvolt az, hogy milyenek voltunk kicsikorunkban, lehet, hogy eminens diákok voltunk, de az eminens diákokban is ott van a megbújó bűn, hiúság, dicsőségvágy, irigység, féltékenység. Az a típusú ambicionizmus, amely a másikat szépen letiporja, beelőz és elsőségre törekszik. De megvan minden bűnnek a fokozata. Talán megvoltak az első tisztátalan dolgok, aztán nagyobbak, még nagyobbak. Megvolt az első kis tolvajlás, aztán nagyobbak, még nagyobbak. Megvolt az első kicsi káromkodás, aztán a nagyobbak, még nagyobbak. Megvolt mindennek a fokozata. Megvoltak a te döntései, a te bűneid, amelyekbe belesodrottál, utak, amelyekre elmentél, pedig nem kellett volna. Mindaz, amit mulasztottál, amit megtettél, szavakkal, cselekedetekkel, amelyek felett Isten jogosan kimondta rád is, mint hogy a római hatóságok Barabbásra az ítéletet. Halál. Van egy ige a Szentírásban, amely nagyon keményen fed minket, a bűnzsoldja a halál. Testvérek, minden bűnnek a büntetése Isten szentségétől a halál. Ahhoz a szentséghez, tisztasághoz, aki maga Isten, a legkisebb bűn nem fér oda. Mi gondolkodunk kis bűn, nagy bűnbe, Isten előtt nincs kis bűn, nagy bűn, vagy bűntelen ember van, vagy bűnös. Ez teljesen mindegy, hogy mennyire bűnös. Bűnös vagy bűntelen. Ha nem vagyunk bűntelenek, akkor kárhozatra, halálra, ítéletre méltó bűnösök vagyunk. És nincs olyan közöttünk, aki elmondhatná, hogy én bűntelen vagyok. Nincs. Testvérek, várta Barabás az ítéletet ott a börtönben, és tudta, hogy az az ítélet jogos. Higgyétek el, hogy nagyon sok bűnös tudja magára, hogy jogosan sújtana le rá az ítélet. Vajon mi tudjuk ezt magunkról? Tudod-e, testvér, nagyon őszinte légy magaddal, hogy Isten jogosan sújthatna le rád akár ebben a pillanatban is. Van egy csodálatos ige, az egyik kedves igém Jeremiás síralmaiban, a harmadik fejezetben, amikor azt mondja a Biblia, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, mindenre kell megújul. Belegondoltál már, mit jelent ez? Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Egy picit így fordítanám ezt le nektek, hogy azért nem csapott még agyon Isten a te bűneid miatt téged, mert szeret. És a szeretet még türelmes, irgalmas, még vár rád, de agyon csaphatott volna. Engem is, titeket is. Meg is érdemeltük volna. Semmit nem tiltakozhattunk volna ellen, hogy na de Uram, szeret az Úr, azért nincs még véged, mert nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul. Csodálatos ige. Tudjátok, annak ellenére, hogy Isten visszatartja nagyon sokáig az ő ítéletét, ő végrehajthatta volna rajtunk az ítéletet. Néha meg is cselekti ezt. Furbrand Richard, aki, tudjátok, a kommunista Romániában volt, a hitért bebörtönzött evangélikus lelkipásztor, ő mesélte el az egyik könyvében, hogy volt egy nagyon brutális szekuritáte tiszt, ki hihetetlen kegyetlenséggel szokott vallatni, a hívőket különösen szerette kínozni, és elmondta, hogy hogy lett vége ennek a szekuritáte tisztnek. Akkoriban, amikor hallották ezt sokan hívők kintről, van amelyik hívő már bentről a börtönből, megtörtént az ítélet, mind úgy látta minden hívő, hogy ez Isten keze volt. Utolérte a kegyetlent. Az egyik kínzás után ment haza Bukarest utcáin, a járdán, szabályosan, gyalogosként. És jött egy autó, és elvesztette a sofőr az uralmat a kocsi felett, felszaladt a járdára, halálra gázolta. Ezt a kegyetlen, brutális vallatot. A Biblia szerint nincsenek véletlenek. Tényleg nincsenek. Az ítélet jöhetett volna már eddig is az életedre. Jöhetne ma is. De Isten szeret. Még várt. Még ma is vár. De képzeld el, hogy ahogy várta Barabás az ítéletet, mi is tudhatjuk, hogy a mi bűneink felett, az enyémek felett is, és a tiéd felett is. Isten kimondta az ítéletet, és ez nem kevesebb, mint halál. Ez biztos. A Golgotai kereszt hirdeti, hogy Isten minden ember bűne felett kimondta az ítéletet, és ez az ítélet halál. Nem elnye-bejnye, nem egy kis botozás, nem egy pici büntetés, nem egy kis betegség, nem egy kis boldogtalanság, halál. Ez a bűn felett az ítélet. És ezt Isten kinyilvánította. A bűn ítélete a halál. És ma hirdetem nektek, és minden szószékről nagypénteken hirdetik az ige hirdetők azt a csodát, hogy bár Isten halálra ítélt téged, van egy jó híre Istennek számodra, a te ítéleted végre hajtatott valaki máson. A szenten, az ártatlanon és te szabad vagy. Téged Isten soha nem fog megítélni, ha elfogadod, hogy helyetted az a más valaki, a megváltó, megbűnődött, magára véve, elszenvedve a te ítéletedet. Ő rá sújtatott le a te ítéleted, te pedig szabad vagy. Szabad vagy örökké. Az ítélettől, a haragtól, a bűn hatalma alól, a sátán hatalmaskodása alól, ha Jézust hiszed, őt befogadod, szívedbe zárod, szabad vagy örökké. Ez az, ami megtörtént Barabással, akkor nagy pénteken, és ez az evangélium, amely hirdettetik nekünk. Ő megbűnhődött helyetted, hogy te szabad légy, szabad az ítélettől, a Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért. Ő bűnhődött, hogy te élj örökkön örökké. Mit válaszolsz ma neki? Testvérek, amikor meghalljuk az evangéliumot, akkor igazából egyféle jó reakció, egyféle jó válasz van. Köszönöm, Uram! Nem érdemlettem meg, de köszönöm, hogy így döntöttél. Köszönöm, hogy élhetek. Köszönöm, hogy élhetek. Amerikába 1863. január 1-én jött ki a rabszolgaság felszabadítását kiadó törvény. Abraham Lincoln volt akkor az elnök, a 16. elnök az USA-ban. Az ő szobra előtt nagyon sok volt rabszolga 1860-as, 70-es években, olyan tisztelettel megállt, meg a későbbi időkben, megálltak a négerek, hogy Abraham Lincoln az én szabadítóm. És ott álltak a szobor előtt csodálkozva, még abban az évben meghalt Lincoln 63-ban. Ők így emlékeznek arra a személyre, aki felszabadította őket. Testvérek, a keresztényeknek az Úr Jézus hatalmasabb szabadítást jelent. Vajon jelente nekünk ilyen csodát? Krisztus személye, az ő lénye. Csodálatos szeretete, váltsága, értünk odáldozott, mindene, az életét tette le, és áldozta odaértünk. Megállunk-e nagypénteken, ha csak nagypénteken állnánk meg legalább? Avval az állítattal, hogy Jézus Krisztus az én szabadítom. Ő bűnhődött, és én szabad lettem. Őt elítélték én helyettem, és én élhetek örökké ezért. És nem kell, hogy az Isten ítélete haragja rám lesújtson. Hát az engemet illető már lesújtott ő rá. Ez az egy jó reakció van. A hála, a hit, a Jézus befogadása, az őt szerető szív reakciója. Hogy ő átadom az életemet Jézusnak, őt választom, őt követem, benne hiszek, mert szeretett engem és megváltott. Van-e ilyen reakciója a mi szívünknek? Amikor Barabásról készültem, annyira az volt bennem, hogy ezt ő átgondolta, szinte lehetetlen, hogy ne legyen hívővé. Aki ma hallja az evangéliumot, a szívével, ha hallja, lehetetlen, hogy ne legyen válasza a szívének erre. Ez Isten szeretett engem. Szolgált nekem, szabaddá tett Jézus által. Egy történettel fejezem be. Második Frigyes porosz király egyszer ellátogatott egy börtönbe. Végignézte a börtönnek az életét, és minden egyes cellába bement, beszélgetett a rabokkal. És döbbenten látta, hogy hát ebbe a börtönbe csupa tisztességes ember van. Mindegyik elpanaszolta a királynak, hogy a felséges királyom, bírói tévedés áldozata vagyok. A másikat hamis vádak alapján ítélték el, a harmadikat hamis bizonyítékok. Mindegyik sorra azt állított, hogy ő ártatlan, nem is ő volt, más volt. Döbbenten ment celláról cellára a király, hogy hát ebbe a börtönbe csak csupa tisztességes ember van. Az utolsó cellába bemegy, és találkozik egy rabbal, aki lehajtott fejjel bűnbánóan, szinte elkezdte sírni az életét, hogy Uram, királyom, én egy gazember vagyok. Kicsi koromban elkezdtem, nem jártam az iskolába, elloptam, hazudtam a szüleimnek. Így meg így csináltam, és szépen elmondta a királynak, hogy hogyan züllött lefele. És elmondta, hogy mindent elrontottam. Én voltam a hibás, én voltam a bűnös, jogosan vagyok itt, bárcsak újra kezdhetném. Második Frigyes hátrafordult az őrökhöz, azt mondja, mit keres itt az én börtönöm, mert ez a gazember. Ha azonnal küldjék ki a szabadba, még elrontja a többi tisztességest. Ezzel a humorral mondta ki ez a király, de nagyon jól kifejezte, hogy a bűnbánó rabnál volt még esély az újrakezdésre. Látott esélyt arra, hogy ezt vissza lehet tenni a társadalomba. Tele van bűnbánattal. Látja a bűneit, és ő újra akar kezdeni. És szabadon engedte. Ő a király megtehette. Aztán mondta a rab, a börtönőröknek a többi rabról, hogy a többi maradjon csak a helyén. Hazugok, önigazak, és nem hajlandó bűnbánatra. Tudjátok, kétféle Barabás létezik. Létezik az, aki meglátja a bűneit közöttünk is. Meglátja azt, hogy Uram, én mindent elrontottam. Látod-e azt, hogy hogyan rontottad el gyerekkorodtól kezdve? Látod-e a rossz döntéseidet, bűneidet, gonosz utaidat, bukásaidat, amiben belesodródtál, meg belesodortak, belevittek, de az is a te bűnöd, amiben belehagytad magad a fényt. Bánod-e ezt Isten előtt? Akarsz-e Jézussal újat kezdeni? Aztán van az a Barabás, aki ilyen bírói tévedés áldozata vagyok. Azok a csupa tisztességes rabok ott a nagy Frigyes börtönébe. Te melyik Barabás vagy? Akivel Isten tud újat kezdeni? Vagy akire Isten mondja azt, hogy nincs benn bűnbánat? Nem látja a bűneit, csupa önigazsággal van tele, nem lehet megtenteni. Adja az Úr, hogy nagy pénteken újat kezdj. Jézussal, aki helyetted ítéleted alá állt, hogy neked hirdesse az evangélium, szabad vagy, mást ítéltek el helyetted. Menj hozzá! Beszélj ma vele. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, valóban olyan keveset tudunk Barabásról, de ha belegondolunk a te igéd nyomán, látjuk a sok hasonlóságot köztünk és Barabás között. Látjuk azt, hogy mi is mindent elrontottunk. A te kegyelmedből láthatjuk bűneinket egyen-egyenként. Utainkat, gonoszságainkat, temérdek bukásunkat, a szívünk mélyén levő bűnt, a gyökereket is. És bizony halljuk a te igédben, hogy kimondtad a mi bűnünk felett is a te ítéletedet, amely a halál. De köszönjük, hogy nagy pénteken valami mást is hirdet. Ott nagy pénteken, kora reggel Barabásnak hirdetek más dolgot is. Nem csak az, hogy ma lesz a kivégzése, hanem azt mondták, hogy ő szabad, mert mást ölnek meg helyette. És az evangéliumban nekünk is hirdeted. Szabadok vagyunk Jézusért, mert Jézust ítélték el helyettünk. Őt büntették meg a mi bűneinkért, hogy mi szabadok legyünk. Te csak annyit kérsz, hogy higgyünk ebben az engesztelő áldozatban, hogy Jézus helyettünk bűnhődött, akkor élhetünk örökké. Urunk, a te igéd azt tanítja, hogy hit nélkül itt a földön egy ideig könnyű élni, de meghalni nem lehet. Őrizd meg attól, hogy azok közé tartozzunk, akik hit nélkül élnek, akik hit nélkül jönnek el a templomba is. Őrizd meg azoktól bennünket, akik hit nélkül akarnak meghalni, és a földi vándorutat végigjárni. Hadd legyen a szívünknek igazi reakciója. Az a válasz, ami az egyetlen jó válasz az evangélium meghallására. Hogy köszönöm, Uram, hogy Te megmentettél az ítélettől. Áldott légy, Úr Jézus, hogy Te álltál oda a mi ítéletünk alá. Hogy mi élhessünk és szabadok lehessünk. Szabadok az ítélettől, a haragtól, a bűntől, a pokoltól, haláltól és a sátán hatalmától. Köszönjük az evangélium csodáját, örömét, üzenetét. Magasztalunk a nagypéntekért, a húsvét vasárnapi győzelmedért. Dicsőítünk, hogy szeretsz minket. Kellünk neked, bennünket választottál, és vársz ma is, hogy beszéljünk veled, közeledjünk hozzád, tiéd legyünk. Indítsd a szíveket, hogy ma megkeressenek téged. Amen. A csendes percben mindenki szívével keresse meg az Urat. Mondjuk el neki imánkat. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalok ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Az záró énekünk testvérek a 340-es dicséretünknek 4., 5., 6. versei. Keressük ki ismét a 340-es énekünket az énekeskönyvünkből. A 4., 5. és 6. verseket énekeljük, a 4. így kezdődik. S mi büntetés, mint a világ reád mért, a jó nyájőrző szenved a juháért.